imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tegye gazdagon, megáldotta ezt a mostani együttlétünket, ha tudjunk igazán megújulni lélekben, most tavasz közelettével mi magunk is. A 412. számú énekünk első két verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 412. számú énekünk első és második verszakát, az első verszak így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található Mózes második könyve 20. fejezetének 1-től 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Mózes második könyvéből, a 20. fejezetből 1-től 17-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Ekkor megszólalt Isten, és ezeket az ígéket mondta. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Ne használd hiába az Úr a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Emlékezz meg a nyugodalom napjáról, és szenteld meg. 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se te magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgáló leányod, se az állatod, se a gyövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik. mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan a fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami az övé. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 370. számú énekünknek mind a 4 versszaka eléneklésével. A 370. számú énekünk így kezdődik: Úristen, csak néked éneklek.
Thank you.
imádkozzunk. Eljöttünk, Istenünk, hogy a Te színedet keressük ezen a vasárnap reggelen, hiszen nem akarunk úgy elindulni ennek az újabb hétnek, hogy ne veled együtt tennénk. Nem akarunk úgy elindulni, hogy előbb ne állnánk meg a Te színed előtt, ne adjunk hálát az elvett javakért, és ne kérjük segedelmedet mindarra, ami ezután következik. Olyan jó, hogy örvendezhetünk, amikor reát tekinthetünk, amikor visszatekinthetünk az elmúlt hétnek eseményére, és úgy gondolhatunk vissza ezekre, hogy ott voltál benne Te, ott voltál jóságoddal, kegyelmeddel, oltalmaddal, vezetéseddel. És hogyha így tapasztalunk meg Téged, akkor a mi kapcsolatunk nem heti egy órára szűkül, hanem minden pillanatban, minden órában ott érezhetünk magunk mellett, és érezhetjük, tapasztalhatjuk azt, hogy veled mássá lesz az élet. Köszönjük, hogyha tőled tudtuk elfogadni azokat, akiket reánk bíztál, és így becsüljük meg szeretteinket, így próbálunk jót nyújtani számukra, vigyázni reájuk, úgy, hogy abban mindig ott legyen a tiszteletadás, a féltés, az a szándék, hogy életüket szeretnénk gazdagítani minden egyes megnyilatkozásunkkal, minden mosollyal, minden öleléssel, minden apró gesztussal. Köszönjük neked azt, hogyha a család körén kívül is vannak drága társaink, akik hozzánk tartoznak, mint lelki barátok, vagy olyan emberek, akikkel együtt munkálkodhatunk, együtt járhatunk a Te utadon. Köszönjük azt is, akiket csak úgy alkalomszerűen vezettél utunkba, hiszen mindig akkor is vizsgázunk, hogy mi sugárzik ki belőlünk, hogy hogyan tudunk viselkedni, viszonyulni ezekben a helyzetekben. Hogyan tudjuk megmutatni önmagunkat, és hogyan tudunk megmutatni Téged ezeknek a személyeknek. Olyan jó, hogyha életünk bizonságtétel volt. Olyan jó, hogyha arról szólt, hogy van igazi emberség, van tisztelet, becsület, jó szándék egymás irányába. Köszönjük neked a testi és lelki erőt, hogy Te felvérteztél bennünket az élet harcához, az élet küzdelmeihez. Köszönjük, hogyha szép célok felé indulhatunk el, és hogyha sok mindent meg tudtunk valósítani. És azt is köszönjük neked, hogyha valami nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, azt is le tudjuk tenni a Te kezedbe, és el tudjuk fogadni tőled. Áldunk Téged azért, hogy fáradozásunk nyomán megvolt a mindennapi kenyerünk, és olyan jó, hogyha békességes, megelégedett szívvel tudtunk leülni a családi asztalhoz. Imádkozunk azokért, akik magányosak, akik egyedül voltak ott, és egyedül vannak az életben, hogy Te légy öröktársuk, és Te adj nekik is embereket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy amikor arra gondolunk, hogy ismét vétkek is tarkították a mi magatartásunkat, akkor mindent eléd hozhatunk, és letehetünk Jézus Krisztusnak a lábaihoz. Olyan jó, hogy mindenre van bocsánat, mi nem eshetünk olyan mélyre, hogy Te mélyebben ne nyúlnál utánunk, és ne emelnél fel, ne tudnál megtisztítani, ne tudnál olyan módon szent lelkeddel átjárni, hogy tisztuljon a mi életünk. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogyha számunkra otthon a templom. Úgy jövünk ide, mint ami nem csupán a Te hajlékod, hanem a mi hajlékunk is, ahol jó megpihenni, feltöltődni, ahol érezzük azt, hogy ismét kegyelmesen hozzánk hajolsz. Ismét meg akarod mutatni önmagadat, és adod számunkra mindazt, ami az életünkben való tovább lépéshez szükséges. Így kérünk, Istenünk, hogy egyen-egyenként vedd gondjaidba a mi életünket, és vedd számba mindazokat a vétkeket, amelyek bennünket eltaszítanak tőled. Hadd imádkozzunk, Istenünk, a gyászolókért is, azokért, akik elveszítették szerettüket, Te légy számukra is szent lelked által az örök vigasztaló. Kérünk, Istenünk, jelenj meg ezen az Isten tiszteleten, szólíts meg bennünket, azért, hogy a tőled kapott útravalóval tudjunk aztán tovább indulni a hétköznapokba. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen.
Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 433. számú énekünk első 3 versszaka eléneklésével. A 433. számú énekünk így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Hallgassuk meg testvéreim Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangélium a 9. fejezetének, illetve 12. fejezetének 9-től 14-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Máté evangéliumából, a 12. fejezetből 9-től 14-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Eltávozott onnan, és a zsinagógájukba ment, ahol volt egy sorvadkezű ember, azért, hogy vádolhassák Jézust, megkérdezték tőle, szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig így felelt, ha közületek valakinek van egy juha, és a szombaton verembe esik, ki az, aki meg nem ragadja, és ki nem húzza? Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál? Szabad tehát szombaton jót cselekedni. Akkor azt mondta annak az embernek, nyújts ki a kezed. Az kinyújtotta, és íme olyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogyan pusztítsák el. Eddig tart Istennek ígéje.
Kedves testvéreim, első olvasásra is látszik, hogy ennek a most felolvasott bibliai ige szakasznak három főszereplője van. A farizeusok, egy beteg ember, és maga Jézus Krisztus. És most ezen az istentiszteleten ezeket a szereplőket vesszük számba, és mindegyikhez kötődve szeretnék olyan tanításokat megfogalmazni, ami az eheti útra való itt, ennek a gyülekezetnek. Nézzük meg tehát először a farizeusokat. Akkor, amikor megemlítem az ő nevüket, meg vagyok győződve, hogy az itt ülők közül a legtöbbünk szívében negatív érzéseket kelt. Amikor kimondom ezt a csoportot, hogy farizeusok, akkor sok negatív dolog eszünkbe jut. Igen, mert a Szentírás lejegyzi róluk, hogy sok esetben ármánykodóak voltak. Ők voltak azok, akik keresztre feszítették Jézus Krisztust, és Krisztus is megállapítja róluk, hogy bizony képmutatóak voltak. De emellett tudnunk kell, azt testvéreim, hogy minden emberhez és minden emberi csoporthoz hozzátartoznak pozitív vonások is. Valaki egyszer ezt így fogalmazta meg nekem, hogy ha valakiről valamilyen rosszat mondasz, rögtön tégy hozzá valami jót, valami pozitívumot is. Mert hogy így vannak összhangban a dolgok. Mert hogy így van összeszőve a mi életünkben mindaz, ami jellemvonás, ami magatartás, hogy vannak benne negatív jellegű dolgok, de pozitív dolgok is. És meg vagyok győződve, testvéreim, hogy minden személynek az életéből el lehet tanulni olyan jó tulajdonságokat, ami építi aztán a mi életünket is. Hogyha most ezekről a farizeusokról valamilyen pozitív dolgot kellene megfogalmazni, akkor így tudnám mondani, hogy nagyon komolyan vették az Istennek törvényét, az Istennek parancsát. Sokszor életüket is odaáldozták csak azért, hogy engedelmeskedjenek az Istennek. Makkabeus Júdás által egy lázadás tört ki a római iga ellen. Tudjuk azt, hogy Izrael népe római iga alatt volt, és Makkabeus Júdás idejében egy lázadás tört ki. És ez sok esetben abból állott, hogy elmentek a pusztába, elvándoroltak egy barlangnak a mélyébe, ott húzottak meg. És megtörtént az, hogy amikor a rómaiak rátaláltak ezekre a lázadókra, éppen nyugodalom napján, akkor ezek a lázadók nem fogtak fegyvert, nem védekeztek, nem védték meg az övéiket, hanem engedték, hogy megöljék őket. Nagyon drága árat fizettek azért, a vérüket adták igazából azért, hogy az Istennek parancsát megtartsák, hogy nyugodalom napján nem teszek semmit. Nyilván ilyenkor az a kérdés fogalmazódik meg, hogy meddig megyünk el az Isten parancsolatainak megtartásában. Hol van az a határ, amin túl már nem biztos, hogy engedelmeskedni fogok az Istennek törvényének, az Isten parancsának. Gondoljunk például csak az igazmondásra, hogy őszinték legyünk, annak mindig meg kell fizetni az árát. Például olyan módon, hogy az Úristen a szívemre helyezi, hogy valakinek megmond az igazságot, az ő igazságát, és ennek olyan módon fizeted meg az árát, hogy talán megsértődik reád, és talán gúnyosan eltávolodik tőled heteken vagy hónapokon keresztül. Hogyha tudom ezt az árat, megfizetem-e? Vagy pedig háttérbe húzódok, vagy pedig gyáván elhallgatok valamit. Vagy meg kell fizetni ennek az árát például olyan módon is, hogy az az igazság, amit kimondok a másiknak, az visszahúl reám. És az az igazság reám is nagyon érvényes. És olyankor mindig meg kell vallani, hogy tévedtem, hogy rosszul cselekedtem, hogy kérlek, bocsáss meg nekem. És tudjuk, hogy sokszor ez nem megy, hanem körömszakadtáig ragaszkodunk ahhoz az igazsághoz, amivel kapcsolatosan aztán útközben mi is rájövünk, hogy nem annyira tökéletes, és nem annyira valóságos az az igazság, amit pedig én
elgondoltam. Vagy hadd mondjak egy másik területről is példát, ugyancsak törvénye van annak, hogy hogyan lehet ismeretben gazdagodni. Tudnélik olyan módon, hogy küzd meg érte, fáradj és dolgozz. Ha ezt megteszed, akkor ismeretben gazdagodsz. Visszaemlékszem, általános iskolában bizony sok esetben rögtönzéseket kellett írnunk, és nem egy személlyel előfordult, hogy ilyenkor más úton, módon próbálta azt leírni, puskázás által. Nyilvánvalóan így úgy próbáltuk feltüntetni a lapon, minthogyha az a mi tudásunk lenne. Így próbáltuk megkerülni azt, hogy küzdjünk érte, hogy fáradjunk, hogy dolgozzunk érte. Hány emberi megnyilatkozás van manapság is, hogy szeretnék az emberek ezt megspórolni, úgy gazdagodni ismeretben, hogy ne kelljen érte fáradni, ne kelljen érte küzdeni. Egy vicces gyermekkori élményem is eszembe jut, az egyik idős bácsi mondta azt, hogy tegyem a párnám alá a könyvet. És aztán éjszaka ráfekszek, aztán reggelre biztos majd annak a tudásnak az ismerete a fejembe fog szállni. Nyilván, hogy nem történt ez meg. A farizeusoknál viszont az látszott, hogy nagyon komoly árat fizettek azért, hogy az Istennek törvényét, szép parancsát betölthessék. Hogy mindaz, amit az Isten a szívünkre helyezett, mindaz, ami az Isten szájából származik, azt én komolyan vegyem. Feltevődik a kérdés, testvéreim, hogy hol van ebben a negatívum? Egyfelől megnéztük a farizeusoknak a pozitív vonását. Hol van ebben a negatívum? Ott, testvéreim, hogy ezek a farizeusok nagyon elbonyolították, és nagyon elgabaitották a törvényt. És ebben igazából az látszik meg, hogy már nem a lényegre figyeltek. A szándék, az eredeti szándék az jó volt. Mindaz, ami az Isten szájából származik, az olyan törvény és parancs az én számomra, ezért is olvastam fel a bibliaolvasás rendjén a 10 parancsolatot, amelyet nekem komolyan kell venni. És akkor megpróbálták összesíteni a parancsoknak a teljességét. És akkor eljutottak 613 törvényi. És azt mondták, hogy mivel 248 tagja van az emberi testnek, és 365 nap van egy esztendőben. És ez a két szám kiadja a 613-at. 248 tagja van az emberi testnek, és 365 nap van egy esztendőben. És ebben igazából az fejeződött ki, hogy testemnek minden porcikájában, és életemnek minden pillanatában ragaszkodom az Isten törvényéhez. Testem minden porcikájával, és életemnek minden idejével. Eddig rendben volt, de aztán elkezdték ezt bonyolítani. És hogyha ebben az ige szakaszban éppen a nyugodalom napjának a problémája jön elő, akkor ezt ilyen módon láthatjuk, hogy valóban nyugodalom napján az volt a törvény, hogy azt meg kellett tartani. Nem volt szabad nyugodalom napján dolgozni. No, de akkor meg kellett határozni, hogy mi a munka. És így határozták meg, hogy teherhordozás. De akkor meg kellett határozni, hogy mi számít már tehernek. És akkor azt mondták, hogyha egy száraz datójánál, vagy egy száraz fügénél valaki nagyobb súlyt vesz a kezébe, az már teherhordozásnak számít. Vagy hogyha valaki nagyobb nádat vesz a kezébe, mint ami egy pennának megfelel, az is már teherhordozásnak számít nyugodalom napján. Még azt is meghatározták, hogy egy edénybe mennyi vizet lehet tölteni. És aztán azt az edényt olyan módon továbbvinni. Vagy hogyha valaki nyugodalom napján megölt egy volhát, már vadászatnak számított. Érezzük, hogy ez a nevetség határáig megy el. Hogy az Isten ad egy törvényt, és annyira túlbonyolítjuk, annyira túlágasztatjuk, hogy már a fától nem látjuk az erdőt. Már nem látjuk igazából a lényeget. Nagyon elbúrjánzott tehát ezeknek a törvényeknek a sokasága. És nyilván, mint minden ilyen esetben, megpróbáltak kiskapukat keresni. Például volt olyan törvény, hogy szombatnapon, nyugodalom napján a zsidó emberrel nem köthetett üzletet. Nem lehetett üzletelni szombatnapon. Így határozták meg ezt a törvényt,
hogy szombaton egyik zsidó a másikhoz nem mehet üzletkötés szándékával úgy, hogy átlépje annak a küszöbét. Erre viszont úgy talált a kiskaput, hogy nem átlépték a küszöböt, hanem átgördültek rajta. És akkor azt mondták, hogy így már lehet üzletet kötni. Érezzük, hogy nagyon sűrű erdővé vált a törvényeknek ez a sokasága. Már eltévedtek benne, már nem látták a lényeget. Nem látták a törvénynek a lényegét, és a törvénynek az eszenciáját. Gyógyítással kapcsolatosan is azt mondják, hogy nyugodalom napján csak akkor lehet gyógyítani, hogyha élet-halál között van az az illető személy. Vagy ha valakinek sebes a teste, be lehetett kötözni, de gyógyító olajat nem lehetett rátenni. Meg kellett várni a következő munkanapot. Vagy ha valakinek eltört a keze vagy a lába, nem lehetett, illetve lehetett nyugalmi pozícióba helyezni, de sinek közé aznap, nyugodalom napján nem lehetett tenni, megint meg kellett várni a következő munkanapot. Mindezen bevezető gondolatokat csupán azért mondtam el, hogy jobban értsük ezt az ígét, és jobban értsük a farizeusoknak a hozzáállását. Mi történik ebben a történetben? Jézus Krisztus szombatnapon akar gyógyítani. És ezek a farizeusok árgus szemekkel, tekintetekkel figyelik, hogy vajon Jézus Krisztus erre mit reagál, mit tanít, vagy mit fog cselekedni. Mert hát a száradt, béna kéz, az várhat a következő napig is. Ármánykodó árgus szemekkel tekintették, nem látták a fától az erdőt. Sok szétbontott rendelkezés kapcsán nem látták a parancsnak a lényegét. És tudjuk, hogy a lényeg az volt a nyugodalom napjával kapcsolatosan, hogy azért adta az Isten, hogy az ember testben és lélekben megpihenhessen, feltöltekezzen, ápolja az Istennel való kapcsolatát, meg ápolja az emberekkel való kapcsolatát is. Hiszen azért van így meghatározva, hogy ne csupán te pihenj, hanem a te feleséged vagy férjed, a te gyermekeid, a te szolgálód és szolgáló leányaid. Azért, hogy így egymásra is igazán odafigyelhessetek. Csűrték, csavarták a törvényeket, eltorzították. És itt Jézus Krisztus igazából egy régi parancsot hoz segítségül. És azt mondja, hogy a szombat napon meghal egy juh, vagy beesik a gödörbe, akkor szombatnapon nem húzzátok ki? Na, hogyha egy állattal jót cselekeztek, hát akkor egy emberrel nem kellene hasonlóképpen cselekedni? Jézus Krisztus ennek a történetnek az első felében a lényeglátásnak a fontosságára hívja fel a figyelmet. Van a törvénynek egy gerince, van egy főiránya, van egy főcsapása, és annak vannak elágasztatásai. És tudjátok, emberi gyarlóságunkhoz tartozik az hozzá, hogy amikor az Isten ad egy törvényt, mi azt szeretjük ágasztatni, és alapvetően ezzel még nem is lenne probléma, csak hogy az ágasztatásban annyiszor elmegyünk a lényeg mellett. Annyiszor nem látjuk, hogy mi annak a törvénynek a lényege. Miért adta az Isten azt az ember számára? Temetések alkalmával annyiszor látom és elszomorodom ilyenkor. Meghal valaki, bejönnek a hozzátartozók, és aztán fél óráig megpróbálok elbeszélgetni velük. És beszélgetés alkalmával, higgyétek el, annyira érződik, amikor megjátsszák magukat. Nem voltak jó kapcsolatban azzal, aki meghalt, de fél óráig megjátsszuk, hogy minden rendben volt. Vagy annyiszor nem a lényegre tekintenek temetés alkalmával, hanem megint ezekre az ágasztatásokra. Ezekre a nem mondom azt, hogy teljesen lényegtelen dolgokra, de amelyek mégsem az igazi lényeget hozzák elő. Hogy mennyit kell fizetni, hogy mennyi idő a szertartás, ha lehet, rövidítsük le. Valami szép koporsót vegyünk, hogy azért az emberek ne szóljanak meg. És mikor arra kérdezek rá, hogy vajon volt-e élő hite annak a személynek, aki elköltözött ebből a földi világból, volt-e élő kapcsolata, akkor hümmögnek magukban.
Vagy azt mondják, hogy hát biztos volt, vagy pedig vonogatják a vállukat, és azt mondják, hogy hát mi honnan tudhatnánk ezt. És abban azt érzem, hogy igazából nem is fontos ez a kérdés, ami számunkra. Vagy konfirmáció előkészítő alkalmával is. Igyekszem főleg a konfirmáció előkészítő elején elmondani, hogy itt igazából az a lényeg, hogy megismerjétek az Istent, megismerjétek azt, hogy Jézus mit tett értetek is, és hogy ezáltal közelebbi, élő kapcsolatba kerüljetek az Istenhez. Hogy aztán ehhez hozzátartozik, hogy bizonyos kérdésekre feleleteket kell megtanulni. Nyilván az is hozzátartozik, és az is ott van, hogy ezáltal kerülhetek talán közelebb az Úristenhez. Figyeljük meg, testvéreim, amikor elérkezik a konfirmációnak a napja. Legtöbbször a hozzátartozók, a szülők, vagy maguk a konfirmandusok mennyire ilyen lényegtelen dologra figyelnek rá. És mennyiszer elmarad a lényeg? Hogy készüljön jó fénykép, hogy legyen szép virág, hogy milyen ruhában öltöztetjük fel őket, nyilván ez is fontos. De hogyha elmarad a lényeg, hogyha nem kezdek el szülőként a gyermekemmel beszélgetni, hogy mi a konfirmációnak a lényege, hogy mi történik ott, ha ezt úgy háttérbe tesszük, akkor megint a lényeges, a dolgoknak az eszenciáját nem látjuk meg, és nem vesszük észre, hanem csak egy szertartásnak, egy szokásnak teszünk eleget. Tudjátok, vannak olyan helyzetek, amikor lelkészként nem tudunk mindent megtenni a gyermekért. Sokszor ott vannak azok a gátak, ahonnan jön. Mert nyilván sok mindent már látott otthon. Sok minden van, ami lényeges, meg lényegtelen otthon. És itt mi fél óráig vagy egy óráig mondhatunk egyebet, de nem biztos, hogy segíteni fog. Hanem nyilván ez összefüggésben van a neveléssel is. Egyfelől tehát ezt láthatjuk, hogy nem látták igazából a törvénynek, a parancsnak a lényegét, hanem tovább ágasztatták, és a tovább ágasztatásban sűrű erdőbe keveredtek. Egyfelől tehát láttuk a farizeusoknak a pozitív voltát, komolyan vették az Isten törvényét, a negatívumot, hogy túlságosan elburjánzott mindaz, túlságosan apróra szedték mindazt, nem látták már a lényeget. És a harmadik dolog, amit a farizeusokkal kapcsolatosan ebben a történetben láthatunk, hogy úgy kérdeznek Jézus Krisztustól, hogy igazából csapdába akarják ejteni. Úgy kérdeznek, hogy csapdába akarják ejteni. Tudjátok, a kérdéseink is annyiszor jellemeznek bennünket, és annyiszor elárulnak. Hogy amikor kérdezel, akkor a kérdés mögött mi a mozgatórugó? Mi mozgat téged? Mi érdekel? Melyek lehetnek a jó kérdések? Egyfelől jó kérdés lehet az, ha mögötte tudás szomj van. Tehát azért kérdezek, mert valamilyen plusz tudásra, valamilyen plusz értelemre szert szeretnék tenni. Jó kérdés lehet például az, hogyha érdekel a másiknak a sorsa, hogy azért kérdezek, mert be akarok látni egy kicsit a te életedbe, és ilyen módon szeretnék rajtad segíteni. Jó kérdés lehet az, ha kérdéseim által építem a másiknak az életét. Tudjátok, olyan hálás vagyok azért az egy-két személyért, akik egy-egy alkalommal elmondták azt, hogy tudod, olyan sokat segítettél a kérdéseiddel. Mert tudjátok, sokszor nehéz jót kérdezni, és jól kérdezni. Tudod, a kérdéseid által jöttem rá arra, hogy mit kell nekem abban a helyzetben cselekedni. Nem mondtam kijelentést, csak úgy kérdeztem, hogy abban rájött a lényegre. Hadd tekintsünk ilyen módon önmagunkra. Tudjátok, sokszor a kérdéseink is annyira hazugak. Annyira hazugok vagyunk még a kérdésekben is. Hazudunk, amikor nem állítunk valamit, hanem csak kérdezünk. De nem őszinte a kérdésünk, hanem mögötte hamisság vagy hazugság van. A kérdéseink is jellemeznek bennünket. Gondold végig az elmúlt hetedet, testvérem. Milyen kérdéseid voltak?
miket tettél fel? Mi volt a kérdéseid mögött? Hova akartál azzal kiukadni? Kíváncsiskodás? Utána pedig valakinek az életéről való csáncsogás, fegykálkodás? Vagy ott volt a képmutatás, hogy azt mutatom, hogy érdekel az életed, fel is teszem a kérdésem, de már a válaszodat jóformán meg se hallgatom. Annyiszor hazugok a mi kérdéseink is. Hadd gondolkodjunk el tehát harmadrészt a farizeusokkal kapcsolatosan a mi kérdéseinken is. Mik mozgatnak bennünket a kérdések kapcsán? Ők voltak tehát úgymond az első szereplők. A második szereplő a farizeusokon túlmenően az maga a beteg. Arról olvasunk erről a betegről, hogy jobb keze elszáradt. A Biblián kívüli források elmondják azt, hogy valószínűleg ez a beteg kőfaragó lehetett korábban. Tehát itt azt jelenti, hogy igazából, hogyha Jézus Krisztus meggyógyítja a kezemet, akkor ezáltal már nem vagyok kiszolgáltatottá, akkor ezáltal már el tudom végezni a munkának jó részét. Elszáradt ennek a koldusnak a keze. Amikor az igehirdetésnek ehhez a részéhez és üzenetéhez érkeztem el, akkor egy kicsit úgy végigpásztáztam gondolatban, hogy milyen nagy szimbolikája van a kéznek, hogy mennyi mindent szimbolizál. Milyen nagy szimbolikája van akkor, amikor látjuk, hogy egy gyermek a kicsiny kezét beleteszi a szüleinek a kezébe. Abban ott van a bizalom, abban ott van az, hogy hozzátok tartozom, és abban ott van az, hogy tudom, hogy engem biztonságos helyre, jó irányba vezettek. Vagy milyen szép szimbolikája van a kéznek, amikor itt az úrasztala előtt megáll két fiatal, megfogják egymás kezét, és úgy mondják az esküt. Abban ott van az összetartozás, ott van a hűségnek a képe, ott van az, hogy életem minden szakaszában segítőtársat szeretnék lenni, hogy amikor elesel, akkor a kezemmel felemeljelek téged. Vagy ott van a munkának a szép képe, hogy ezzel a kézzel dolgozom, megfogom a szerszámot, nem vagyok lusta, hanem igyekszek mindent megtenni, szolgálmammal, munkámmal. Mennyire szép kép az, amikor valaki ezzel a kézzel újból és újból lenyomja a templomnak a kilincsét, vagy imára kulcsolja a kezét. Abban ott van a hit, abban ott van az Isten iránti ragaszkodás. Ezzel a kézzel lehet ölelni, és lehet simogatni. Testvéreim, nem érvényes reánk az ígének ez a szakasza? Talán azt mondjátok, hogy nem. A mi kezünk nem szárad ki. De gondoljunk bele, hányszor száradnak ki ezek a képek. A hűségnek a képe. Hányszor kiszárad belőlünk a szeretet, az odafigyelés. Hányszor nem simogatunk ezzel a kézzel, hanem bántunk, ütünk, és agresszívek vagyunk a másikkal szemben. Reánk is vonatkozik bizonyos vonásaiban ez, hogy elszárad a kéz, és mindaz, amit a kézben így áldott alkalomként az Isten, a szívedre helyezett. A másik pont, amit itt elmondhatunk, az pedig maga a gyógyítás. Jézus Krisztus azt mondja a parancsba, hogy gyere ide, és nyújts ki a te kezedet. És ebben a parancsban ott van a komolyság. Komolyan gondolja ezt a parancsot Jézus Krisztus, meg a beteg is komolyan veszi. Higgyétek el, nem lehetett könnyű ennek a betegnek komolyan venni Jézus Krisztusnak a parancsát. Mert ha nincs ott a bizalom, hogy ezáltal Jézus Krisztus engem meggyógyít, akkor lógó fejjel így válaszolhatott volna, hogy pont ezt nem tudom megtenni. Hát pont a kezemet nem tudom kinyújtani. Hát hogyan kérhez tőlem ilyet? Hát ne üsz gúnyt belőle, hát kinevetnek engem az emberek. Nagyon könnyen válaszolhatta volna ezt, meg igaza is lett volna. De mivel Jézus Krisztus mondja, Ezért ott van bennem a bizalom, hogy ő valóban áldott orvos, és valóban általa mégiscsak ki tudom nyújtani a kezem, és általa átélem, hogy éppé egészségessé lesz az. Tudjátok, a gyógyulásnak mindig ez a két vonása. Mond valamit neked Jézus Krisztus, parancsba adja, úgy tűnik, hogy lehetetlen az, amit mond, de ha ott van benned ez a bizalom, hogyha Jézus mondja, én kinyújtom, és bízton tudom, hogy életemnek arra a szakaszára gyógyulást fog hozni, de csak akkor, hogyha bízom ebben. Ha nem, akkor elkezdek kétkedni, akkor mondom azokat a sokféle akadályokat, ami miatt a gyógyulás nem léphetne érvényre. Nem elég az, hogy Jézus gyógyító orvosként jön, hanem kell ez a mi bizalmunk. Kell az, hogy mi is így ráhagyatkozzunk Krisztusra. És higgyük azt, hogyha keresünk, találunk, hogyha kopogtatunk, ő megnyitja az ajtót, hogyha kérünk, ő megadja azt a hitünk szerint.
És végezetül harmadszor ott van Jézus Krisztus ebben a történetben. Azt láthatjuk, hogy ármánykodó farizeusok figyelnek Jézus Krisztusra. Azt láthatjuk, hogy árgus szemekkel, tekintettel figyelik azt, hogy ebben a helyzetben vajon Jézus mit fog cselekedni. Tudjátok, a mi helyzetünkben annyiszor ez gúzsba köt bennünket, hogy milyen tekintetekkel néznek reánk. Ha ármánykodó, kritikus szemekkel néznek reánk, akkor talán nem tudjuk magunkból kihozni mindazt, ami pedig képességként az Isten az életedre helyezett. Hát figyeljük meg a diákokat, lehet, hogy vizsga előtti nap tökéletesen tudja az anyagot. És amikor bemegy, és tekintetek veszik körül, akkor lehet, hogy nagyon sokat hibázik. Mert ezek a tekintetek meghatároznak ilyen módon bennünket. A farizeusoknak a tekintete. Egyszer egy sebész professzortól megkérdezték azt, hogy akkor, amikor operál, és operáció alkalmával nem egy esetben bemennek a diákok, az egyetemisták, hogy nézzék, hogyan operál, hogyan műt, akkor megkérdezték, hogy olyankor nem remeg jobban a keze? Hogy tudja, hogy a diákok is figyelik, hogy hogyan műt? Hogy hogyan hajtja végre mindazt, ami előtte van? És azt válaszolta erre ez a sebész professzor, hogy olyankor, amikor műtök, csupán három személy létezik. Egyfelül a beteg, akit nekem meg kell gyógyítani, másfelül én magam, akinek az Úristen képességeket adott, és van egy harmadik is. Nyilvánvalóan itt a kérdező vagy az altató orvosra, vagy a fő asszisztensre gondolt. És azt mondta, hogy a harmadik személy, az pedig maga az Isten. Hogy tudom, hogy az Isten lát, és tudom, hogy az ő tekintete előtt vagyok, akkor nem léphetnek fel komplikációk, hanem akkor képességemhez mérten mindent megteszek azért, hogy gyógyulást hozzak annak a betegnek. Az egyik művészeti iskolába járó, igen tehetséges diákról tudjuk azt, hogy akkor, amikor a tanárjával éppen készült egy audícióra, egy meghallgatásra, akkor zongorán tökéletesen eljátszotta a darabot. És mikor eljöttek a szerettei, a szülők, keresztszülők, a barátok, nyilván nem árgus szemekkel nézték őt, hanem imádkozó, szerető tekintetekkel. Mégis sokszor elrontotta az audíción. Előtte való nap, a tanár előtt tökéletesen eljátszotta. De amikor tekintetek előtt volt, akkor rontott. Testvéreim, mindig arra nézzünk, hogy az Isten tekintete előtt van a mi életünk, arra nézzünk, akire rábízott téged az Isten, meg arra, hogy milyen képességeket adott neked. Ha folyamatosan több tekintetekre figyelünk, akkor az mindig rontja valamiképpen azt, amit az Isten képességként, munkaként rábízott. A másik pont, amit itt megemlítenénk Jézussal kapcsolatosan, hogy ő kiderül, hogy nem törvénykedő,
és kiderül az, hogy a parancsnak a betűjét, a törvényét felül tudja írni. Tehát nem elsősorban arra tekint. Nem a törvénynek a betűje az, ami meghatározza Jézusnak a lényét, hanem a szeretet törvénye az, ami diktál. Az egyik lelkipásztor meséli, hogy van egy kliens koldusa. Ez azt jelenti, hogy időnként újból és újból ez a koldus visszajár, és kéreget tőle. És az egyik ilyen alkalommal ennek a koldusnak vagy azt nem adta, ami pedig kellett volna, vagy pedig nem adott semmit, és ennek nyomán ez a koldus elkezdett cirkuszolni, és elkezdett nagy zajokat csapni ott, cirkusz csapni a lelkész körül. És aztán azt mondta a lelkész válaszképpen, hogy tudod mit, ha még visszajössz, többet nem adok neked semmit. Alig telt el 2-3 hét, és újból visszatért ez a koldus, újból kéregetett. És amikor a lelkész meglátta, az volt az első gondolata, hogy azt mondtam, hogy nem fogok neki adni semmit. És aztán következő mozdulatban mégiscsak bement, hozott neki némi eledelt, meg talán pénzt is. És akkor a koldus elmosolyodott, és azt mondta, hogy tudja, tiszteletes úr, tudtam, hogy nem fogja betartani a szavát. Mert van, amikor a szónak a törvénye szerint ez a lelkész nem lett volna szabad adnia. Mert az adott szónak a törvénye szerint valóban ezt mondta. De vannak helyzetek, amikor a betű törvényét felülírja valami több. És Jézus Krisztus ezt a többet akarja számunkra felmutatni. Hogy ne csupán a törvénynek akarjunk elsősorban megfelelni, hanem legyen bennünk ez a több. Felül tudjunk emelkedni a törvényen. És Krisztusnak ezzel a többlet szeretetével, ezzel a többlet bölcsességével, meg megértésével induljunk a másik irányába. A törvény betűjénél túlmegy, és szabad nekünk is sokszor ezen felül emelkedni, és másképp cselekedni. Ezek voltak a szereplők tehát, és ezek voltak a hozzátartozó tanítások, üzenetek. Vigyük hát örökségként, útravalóként magunkkal az elkövetkezendő hét napjaiban is. Amen. Válaszoljunk testvéreim az ige szavára a 446. számú énekünk első verszaka eléneklésével. A 446. számú énekünk első verszakát énekeljük. Az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus.
Segíts bennünket, Istenünk, hogy mi is testünknek minden részével és időnknek minden pillanatában engedelmeskedni akarjunk neked. Hiszen a te parancsolataid a te lényedből fakadnak, ami életünket védik, gondozzák, gazdagítják, akkor is, ha meg kell fizetni ennek az árát. Mindig az életnek teljessége felé haladhatunk. És ad nekünk Istenünk a lényeglátást. Ad, hogy ne vesszünk el a sűrűben. Ne essünk abba a hibába, mint a farizeusok, hogy a fától nem látták az erdőt. Hanem mindig maradjon meg szemünk előtt az, ami fontos, és akkor a lényegesben jobban el fogunk tudni igazodni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy figyelmeztetsz arra, hogy milyen sok mindent kifejezhet a kéz, és milyen sok minden ebből elszáradhat a mi életünkben is. Elszáradhat a hit, a bizodalom, a segítő szándék, a jó szívűség. Elszárad sokszor a hűség, a szeretet emberek és házasfelek között. Olyan jó, hogyha te meg tudsz építeni bennünket, hogyha reát tekintünk, és hogyha komolyan vesszük, hogy mindazt, amit parancsolsz, abban isteni erő van, és akarjuk azt megcselekedni, akkor újból életre kelhetnek mindazok, amelyek elszáradtak. Újból megépülhetünk mi, és megépülhet a mi életünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te példát adtál Jézusban arra, hogy mit jelent mindig a te jelenlétedben lenni, és téged nem blokkol le az árgus szemek, a rossz indulatú tekintetek, hanem te mindig a fontosra tekintesz. Te mindig Krisztusunk Isten jelenlétében vagy, és azt cselekszed, amit ő rendel ezen a pályán. Add Istenünk, hogy így tudjunk mi is viselkedni, hogy elsősorban ne az emberek tekintete, hanem az Isten tekintete határozzon meg bennünket. És add Istenünk, hogy ne legyünk törvényeskedők, hanem amikor eljönnek azok a pillanatok, amikor a törvény betűjénél nagyobb van ott, a szeretetnek, a jó érzésnek törvénye, vagy az isteni bölcsességnek a törvénye, akkor tudjunk túllépni, és a nagyobb parancsoknak engedelmeskedni. Áldunk azért, hogy itt voltál, megszólítottál bennünket, és ad, hogy vihessük magunkkal az ígének táplálékát mások felé is. Könyörgünk most azokért, akik a te házadban megjelentek, és azokért is, akik most valamilyen oknál fogva nem lehetnek itt. Te légy Istenünk, mindannyiunk áldott orvosa, gondviselője és szabadítója. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Bizalommal tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati felsejbe egy kárpátaljai kicsi református gyülekezet új templomának építésére gyűjtünk. Új Akli, ennek a gyülekezetnek a neve, Kárpátalján található. Tudjuk, hogy milyen nagy gazdasági válság van ebben az országban, és mégis készek új templomot építeni. Az ő számukra gyűjtünk tehát ebben a hónapban a szeretetszolgálati perselybe.
Úgy, ahogy az imádság rendjén is hallottuk, az elmúlt héten is egy temetési szolgálatot végeztünk a gyülekezetben. Szerdán, március 8-án Pálffy Gergely 77 éves testvérünk koporsója felett hirdettük a feltámadásnak evangéliumát, aki a Grivica utca 25 szám alatt lakott. Gyászolja felesége, fia, menyei, testvére, három unokája. Isten szent lelke által vigasztalja a hozzátartozókat. Hirdetem ugyanakkor a gyülekezetnek azt is, hogy még mindig fel lehet ajánlani a gyülekezet az egyház javára az adónak 2%-át, űrlapokat hátul az asztalnál fogjuk megtalálni, és kitöltve kérjük majd visszahozni. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy március 25-én szombaton 16 órától Felvonulás az életért című rendezvény lesz megszervezve a főtéren, a Provita klinika szervezésében, tehát március 25-én szombaton 16 órától a főtéren lesz Felvonulás az életért, ez tehát a címe ennek a rendezvénynek. Hitvallástételre készülve az előbb énekelt énekünket folytassuk, annak a 4. és 5. verszakát. A 446. számú énekünk 4. és 5. verszakát énekeljük, a 4. verszak így kezdődik, elmúlik minden fájdalom e drága névtől, Jézus.
Hitünket. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől,
és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 436. számú énekünknek mind a négy verszakát énekeljük. A 436. számú énekünk így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Amen.